Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai napot. Hálásak vagyunk a jó időért, hálásak vagyunk a közös együttlétért, hálásak vagyunk ezért az épületért, amely neked szentelt, és alkalom, lehetőség és hely arra, hogy veled és egymással találkozzunk ebben a különleges jelenlétben, szeretetben, kegyelemben, amelyet te adsz nekünk, az embernek. Köszönjük Istenünk, hogy így állhatunk előtted. De elhoztuk mindazt, ami a szívünkben van. És szeretnénk azt a részét, amellyel nem tudunk mit kezdeni, amely megterheli a mi lelkünket, itt hagyni, és azt a részét, amely hiányzik, amely szükségként fogalmazódik meg bennünk, azt megkapni tőled. Magunkhoz venni, magunkét váltenni, és ezáltal élni a mindennapokban. Ezáltal az ajándékától, amit te adsz nekünk, adj győzelmet a kihívások között, bátorítást az elbátortalanodott pillanatokban, reménységet a reményvesztett állapotunkban, gyógyítást a fájdalmaink között, és vigasztalást, amikor vigasztalhatatlannak tűnik a mi szívünk. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel lehetünk itt, és nem megyünk el üres kézzel, mert te megelégítesz bennünket. De imádkozunk azon testvéreinkért, akik nincsenek jelen közösségünkben, akik dolgoznak, vagy lelkükben vannak megfáradva, vagy testileg betegek, tekints rájuk is kegyelmesen, jó indulattal is, engedd, hogy megtapasztalják a te közelségedet és ennek minden jó hozadékát. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz fiad Jézus nevében. Amen. Mai igehirdetésem alapjául a János evangélium a 21. fejezet 15. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. János evangélium a 21. fejezet 15. versétől kezdve így hangzik. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem, ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, másó vesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Eddig foglaljatok el. Emlékeztek-e rá, hogy mi volt a múlt hét igéje? Hogy? Ugyanez? Akkor lehet, hogy a múlt hetit hoztam el megint? Nem. A múlt heti ige olyan gazdag, hogy még van benne egy kicsi, amit szeretném, hogyha ma magunkévá tehetnénk. A mai ige hirdetésemnek az a címe, leszokni a bűnről. Leszokni a bűnről lehetséges. Vajon gondolkoztatok-e már ezen, hogy lehetséges-e leszokni a bűnről? Nagyon sokan próbálnak leszokni valamiről. És rájön az az ember, aki próbál leszokni valamiről, hogy rászokni valamire nagyon könnyű. De arról leszokni veszedelmesen nehéz. És sokan vannak, akik hazudnak saját maguknak a leszokással kapcsolatban. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyen emberrel. Én nagyon sok ilyen emberrel beszélgettem, amikor megkérdeztem tőle, hogy a cigaret az nem szenvedélyed véletlenül? Vagy az alkohol, vagy a kábítószer? És azt mondja, dehogy, amikor akarnám, ebbe is hagyhatnám. Na és mikor akarod abba hagyni? Hát még nem tudom. És próbáltad már abba hagyni? Hát még nem. De bármikor sikerülne. És amikor eljut oda, hogy igyekszik ezt abba hagyni, akkor rájön, hogy nem megy ez. Nem tud leszokni róla. Mert újból és újból megjelenik a lelkében a vágy, a szervezetében a kívánság, amit valamilyen módon ki kell elégíteni. És húzza egy darabig, idegeskedik, mindenki fusztrál a környezetében, és ha valaki már rövidebb mosolyt ad neki, mint amit eddig, akkor leharapja a fejét, mert annyira ideges, amiatt, mert hogy ő leszokni akar valamiről, és rájön, hogy nem megy neki. Amikor valaki azt mondja, hogy majd lassan leszokok a bűnről, mert ő tudja, hogy az, amit csinál, bűn, Isten törvényébe ütközik, és ezért bűn, és ezért akar leszokni róla, el is ítéli, hogy bűn, és el is mondja, hogy ez nem jó, amit csinálok, de le fogok róla szokni. Lassan, óvatosan, finoman, hogy nagy sok ne érjen engem, elkezdek majd szépen leszokni a bűnről. És azt akarja megmondani ő saját magának és mindenki másnak, hogy ő tudja, hogy mi az a bűnmennyiség, amit még elkövethet, és mennyi az, amivel egyre kevesebbet kell minden nap, vagy minden héten, vagy minden évben elkövetni, hogy majd egyszer eljusson oda, hogy leszokjon a bűnről. Szeretnék egy kérdést feltenni. Milyen mértékű bűn megengedhető? Vagy lehetne azt is mondani, hogy ha valami bűn, az megengedhető? Aztán egy hétköznapi példát is hadd hozzak fel kérdésként. Ha valami méreg, halálos méreg, hány cseppet akarunk beletenni az ételünkbe minden nap? Egyet sem. De hát nem kell sokat belőle, csak egy kicsit. És amikor az ember így szembesül az élet veszélyével, akkor bizony nagyon meggondolja magát. Még olyan gombát sem eszik meg, amiről nincs bizonyossága, hogy mérgező vagy nem mérgező, inkább semmiért nem eszik, nehogy véletlenül baja legyen. És a bűnnel van egy énekünk, amely ezt mondja, hogy távozál a bűntől messze-messze el, mert megöl a mérge, hogyha vétkezel. Na hát, ilyen lassan ölő, de biztosan ülő méreg a bűn, és ezért merül fel a kérdés, hogy mely az az állapot, mértéke a bűnnek, amely egyre közelebb visz bennünket Istenhez. Van ilyen mértéke a bűnnek? Pedig sokan gondolkodnak így, sokan néznek így a bűnre, sokan vélik így élni életüket, hogy helyesen élik. Ugyanis a méregből körülbelül ugyanannyi megengedett az ételbe, mint a bűnből az életünkbe. Egy cseppnyi sem. Amikor az ember a saját életére vigyáz, akkor bizony mindent megtesz ennek érdekében. Nem lehet így szórakozni a bűnnel, hogy majd én megszabom, melyik az a mennyiség, ami még megengedett, ami tűrés határon belül van még, és akkor minden rendben van. Mert Péter is valami hasonlót akart önmagának megmagyarázni, amikor ott volt a főpap udvarában, és éppen tagadásra nyitotta az ajkát, hogy majd ő megszabja, hogy melyik az a határ, amit nem léphet át ahhoz, hogy bűnt ne kövessen el, vagy hogy még ez elfogadható mértékű bűn legyen. Ugyanis, hát igazából az életemet kell megmenteni, hogy tovább élhessek, az életemért kell bűnt elkövetnem, és ezt el kell néznie Istennek, hiszen nagy a kockázat. Meg kell, hogy értse, hiszen másként nem dönthetek ebben a helyzetben. Meg kell Isten, hogy értse, ismeri a szituációt, látja, hogy mi történik velem, látja, hogy ha most szint vallok, akkor bizony ennek vége lesz. És ezért neki ezt meg kell értenie, hiszen nagy kockázatot vállalok, értse meg, másként nem dönthetek. Ez időnként azért nekünk is eszünkbe jut. Nem? Ha nem teszem azt, amit éppen most készülök tenni, akkor elővesszük az érvkönyvet és soroljuk. Hát, hogyha ezt teszem, akkor hány ember fog megbotránkozni, megsértődni miatta? Ha így teszem, akkor hány barát fog elhagyni? Hány kapcsolatom fog megszűnni, vagy lazává válni? Hány dologból maradok ki? Hát ezt nem tehetem. Isten pedig, értse meg, nem kívánhatja. Nem kívánhatja tőlem, hogy ezeket tegyem meg. Ő neki meg kell érteni, sőt, ne sértődjön meg azért, mert ő semmibe veszem, azért a néhány emberért, aki körülvesz engem. Ő azért ne sértődjön meg, vegye toleráns istenként tudomásul, hogy bizony ebben a helyzetben nekem nincs más döntésem. És bocsássa meg, hogy nem veszem figyelembe a szavait, tanácsát, iránymutatását, értékrendjét, törvényét, szabályait és az örök üdvösségemet. Ő ezt bocsássa meg nekem. Nem jut néha eszünkbe? Lehet, hogy ezt nem akarjuk így kimondani, mert túl világos és egyértelmű lenne a mi számunkra, hogy hoppá, megint olyan mezőn vagyunk, amit úgy hívnak, hogy aknamező, és bármelyik pillanatban robbant. De ez nem más, mint hogy én szabom meg a határt, én mondom meg, mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem tehetek meg. Ez egy nagyon furcsa, régi gondolat, vagy történésre emlékeztet engem. És ez így hangzik. Olyanok lesztek, mint Isten. Ti fogjátok megmondani, mi a jó, és mi a rossz. Ti fogjátok megmondani, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Olyanok lesztek, mint Isten. Emlékeztek? Ki mondta ezt? És kinek? Nos? A kígyó mondta az embernek, aki éppen arra készült, hogy fellázadjon az Isten szándéka ellen. És ez volt a csali. Olyanok lesztek, mint Isten. Ti fogjátok megmondani, mi jó és mi nem. És hányszor jutunk mi ebbe a szituációba, hogy Isten elmondta, hogy ez jó, és ez meg nem jó? És akkor azt mondjuk, ez idejét múlt. Majd én megmondom, hogy mi jó, és mi nem. Hová mehetek el, és hová nem mehetek el. Mit csinálhatok, és mit nem csinálhatok. Sőt, egészen odáig megyek az önmagam istenítése tekintetében, hogy én mondom meg még az Istennek is, hogy Istenem, hogy ezt te rosszul látod. Ez már régen idejét múlt ez a gondolat. Most a 21. században élünk, nézd meg a társadalmat, amiben élünk, és én tudom, mert ebben élek, hogy mi a jó és mi nem. Te pedig vedd tudomásul. Fogd fel és értsd meg. Egy-egy döntésünk, egy-egy gondolatunk nem egészen ezt a képet mutatja. Pedig a határt Isten szabta meg. És ez a határ így néz ki, hogy világos legyen mindenki számára. Valamikor a politikusok mondták, hogy lassan mondom, hogy mindenki megértse. Nem lesz gázár emelés. Emlékeztek még erre? És akkora lett, hogy arról kódult. De az Isten szava nem ilyen. A határt ő szabta meg. És így néz ki ez a szabály. Lassan mondom, hogy mindenki megértse. Ő gyűlöli a bűnt, és annak minden formáját. Ez a szabály. És ezt a szabályt, ezt a határt Isten kijelölte az ember számára. Az élet minőségének megélése tekintetében. Formáját és mennyiségét. Minden formáját és minden mennyiségét. Isten gyűlöli a bűnnek. Világos? Egyértelmű? Az ételbe 1 milligramm mérget sem teszünk. Mert veszélyes, mert életveszélyes. Az életbe 1 milligramm bűn sem találhat helyet, mert életveszélyes. Ez az Isten életet igenlő törvényszerűsége. És akkor mi legyen a helyes viszonyunk a bűnnel? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha nem határozhatjuk meg a mértékét. Nem határozhatjuk meg a helyét az életünkben, mert van egy-két olyan félreeső zúg az életünkben, ahova ritkán járunk, és minden megtelepszik ott. És amikor benyit az ember, akkor gyorsan be is csukja az ajtót, mert elképesztően csúnya kép fogadja. És inkább nem is jár arra. De mi is a viszonyunk, a helyes viszonyunk a bűnhöz? Így olvassuk a 34. Zsoltárban. Jöjjetek, fiam! Fiaim, hallgassátok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Én az vagyok. Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, ajkad ne beszéljen családságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásokat. Tehát ez az egyetlen lehetőség a győzelemre, mégpedig az, hogy szakíts a bűnnel. Hagyj fel vele, hagyd abba, és ne akar leszokni róla. Hagyd abba, most itt jött az pillanat el, vége van. Ez a helyes viszony a keresztény, az Isten követő ember és a bűn között. A bűnről ugyanis nem lehet lassanként leszokni. A bűnnel csak szakítani lehet. És ezt az egy gondolatot szeretném, hogyha mindenképpen elvinnétek magatokkal. Ne próbálkozzatok leszokni róla, mert ez nem megy. A bűnről leszokni nem lehet. Mert a bűn hozzánk való viszonya egészen más, mint ahogy mi gondoljuk a bűnhöz való viszonyunkat. És majd fogjuk látni. A bűnről nem lehet leszokni. A bűnnel csak szakítani lehet. És amíg ez a szakítás nem történik meg, az önmagunk istenítésével is, amit Péter egyik jellemző bűne volt, addig nem tudjuk teljes szívből szeretni Jézust. És utalnék vissza az elmúlt ige hirdetésre. Mert ez volt a felvetett kérdés. Szeretsz-e engem? Ha nem szakítunk a bűnnel, nem lehet erre a válaszunk, hogy igen. És majd azt is látjuk, hogy miért nem. Tehát ez volt a Péter egyik jellemző bűne is, és olyan, és ehhez hasonló ötletei voltak Péternek Jézussal kapcsolatban, amit hallhatunk. És elmondta Péter Jézusnak, nem ezekkel a szavakkal, és említem majd a történeteket, hogy melyikben, de körülbelül ezt mondta. Jézus, te nem tudod, mit beszélsz. Nem tudod, minek jött el az ideje, és minek nincs itt az ideje. Minek kell megtörténnie, és mi az, amitől távol kell magad tartani. Nem vagy tisztában azzal, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani. Te ezzel nem vagy tisztában, nem vagy korrekt. Politikailag, társadalomban elfogadott közbeszédben nem vagy korrekt, nem mondhatsz ilyeneket. Majd én megmondom, mi az, amiket mondhatsz. Te nem vagy tisztában azzal, hogy mikor hová kell menned, mikor mit kell csinálnod, mikor mit kell mondanod. De ezt én majd megmondom neked. Én itt élek, ismerem a közeget, mindent tudok, mindenhol vannak ismerőseim, én tudom, majd én megmondom neked. És kettő példát akarok csak említeni az egészből, nem akarom hosszan húzni ezt a történetet. Amikor Jézus beszélt arról, hogy ő meg fog halni, ő sokat fog szenvedni, akkor Péter félrevonja, és azt mondja, Isten mentsen, Uram, téged, hát ez nem történhet meg vele, ne beszélj ilyeneket, hát megrémiszted itt az embereket, hát mi benned bízunk, te vagy a mi vezérünk, utánad megyünk, ahová csak még, de győzelemre, oda megyünk utánad, más a Golgotára nem, nem jött el az ideje, te Jeruzsálembe kell, hogy menjél, a Heródes palotájába, ott kell, hogy átvedd a trónt, és mi mögötted állunk, amíg ezt fogod csinálni. De ha te más utat akarsz járni, akkor ne számíts rá. Ezt mondta Péter. Vagy amikor Jézus beszél Péternek arról, hogy Péter, igen, mellé lőttél ezek az állításokkal, de én ismerlek téged. És tudod, hogy a szívedben még a gonoszságnak is engedsz. És akkor Péter azt mondta, hát ilyet nem mondj. Tudod, én olyan ember vagyok, és annyira szeretlek téged, hogy én kész vagyok, érted, még a tömlözbe, sőt a halálba is menni. Én olyan ember vagyok. Ezek itt, nézzél rá, hát ezek az emberek, ezek megtagadhatnak téged, ezek nem olyan értékesek, mint én, ők nem tudják azt, amit én tudok, de én bármire. Hiszen te vagy a király, a leendő király, én megyek után. És ekkor volt az, amikor Péternek azt mondta Jézus, hogy dehogy Péter, néhány óra, és még mielőtt a kapos megszólal, te már bemutattad, mi van a szívedben. Az, amiről beszélek. Megrémülsz, elhagysz engem, hátat fordítasz nekem. Csak néhány óra múlva ez megtörténik. És feltámadás után tragédiák után hangzik el ez a beszélgetés Péter és Jézus között, amit felolvastam, amely igyekszik Pétert szembesíteni azzal, hogy mi van a szívében. Azzal szembe, amit mond vagy gondol a bűnről, magáról és Jézusról. És amikor Jézus ezt a kérdést veti fel neki, akkor igazából szembesül Péter azzal, hogy ő leszokni akart a bűnről. Kicsit visszaszorítani, és egyre visszaszorítani. És majd kialakul az, hogy mi az a megfelelő egyensúly. De csodálatos a mi urunk bölcs pedagógiája. És először ezt kérdezi Pétertől. Jobban szeretsz-e engem, mint a többiek? Mert ő arról volt büszke. Hogy a többiek lehet, hogy megtagadnak, meg elállnak, de én nem. És a többiek nem tagadták meg, nem árulták el, csak szétfutottak. De Péter volt az, aki megtagadta. És jogos, időszerű, igazán szembesítő ez a kérdés. Péter, na most akkor hogy is van? Jobban szerezte engem, mint ezek az emberek? Mert Péterre ez volt a jellemző, hogy ő jobban tud mindent, mint a többiek. Ő jobban ért mindenhez, mint a többiek. Ő előtte jár mindenkinek, és a többiek csak esetleg követhetik messziről. Többet is tesz Jézusért, mint a többiek. Péter nem azt mondja erre válaszként, igen, Uram, jobban szeretlek, mint a többiek. Csak ennyit mond, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. És mivel háromszor hangzott el tanúvallomása Péternek a szájából azzal kapcsolatban, hogy nem is ismeri az Urat, ezért háromszor kell válaszolni erre a kérdésre. Péter, meggondoltad magad? Meggondoltad azt, amit mondtál? Valóban ez van a te szívedben, amit gondolsz, hogy van a szívedben? Szeretsz-e engem? És Péter válasza talán arra enged következtetni, hogy dereng előtte az, amiért Jézus felteszi neki ezt a kérdést. És a vallomásában, a válasz vallomásában ez van. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, mi van bennem. Te ismersz engem. Tudod, hogy mi zajlik bennem. Tudod, mi zajlik a gondolatvilágomban. Tudod, hogy mi zajlik az érzelmeimben. Tudod, hogy mi zajlik bennem, amikor rád nézek, vagy másokra nézek, vagy a környezetemre nézek, vagy kihívásokkal találom magam szembe. Te tudod, mindent tudsz. Te ismersz engem. És tudod, hogy szükségem van arra, hogy szeresselek téged. Az volt ugyanis Péter problémája, hogy nem látta, hogy rab. Ő nem gondolta, hogy rab lenne. Felmerül a kérdés, rab lett volna? Hiszen igazából csak az általa helyesnek vélt dolgot tette. Nem látott más lehetőséget, hiszen óriási volt a tét. Úgy látta, hogy az élete a tét. És ő észszerű döntéseket akart hozni. Úgy gondolta, hogy helyesen jár el. De nem így volt. Péter rab volt. És azt tette, amit a rabsága megengedett neki. Hányszor vagyunk mi megtévesztettek, amikor döntéseket hozunk, és azt gondoljuk, hogy önálló döntéseket hozunk, és nem döbbenünk rá, hogy az a döntés, amit mi hoztunk, az egy rabságból következő döntés. Egy elköteleződésből következő döntés. Egy befolyásból következő döntés. És nem a mi döntésünk, hanem valaki befolyása alatt, a rabtartunk befolyása alatt hozunk döntéseket, és azt már nem mi hozzuk, hanem Pál így fogalmaz, a bennem lakozó bűn. És tudjátok, így olvassuk a Szentírásban, hogy aki a bűn cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Csak akit a fiú megszabadít, az lesz szabad. Nem akarom, hogy Péterre köveket hányjunk, dobáljuk, megkövezzük, mert nem volt ő bűnösebb, mint a többi ember. Nem is volt több erénye, mint a többi embernek. De sok erénye volt, amire oda lehet figyelni. De el kellett jutnia oda, hogy elfogadja Jézust annak, aki maga Jézus. Elfogadja, hogy Jézus az élet vezetője. Ő a király, ő az, aki a trónon ül, ő az, aki ura mindennek, hiszen ő maga mondja később, és szembesül ezzel Péter, nekem adatot minden hatalom menjen is a földön. Péternek ezt kellett elfogadni Jézussal kapcsolatban, és el kell oda jutnia, hogy elmegy mindenhová, ahová Jézus küldi. És nem megy sehová, ahová nem küldi Jézus. És kész mindent megtenni, amit mond neki Jézus. És kész mindent elhagyni, amit elítél Jézus. És így módon belsejéből, meggyőződéséből azonosulni Jézus szavaival. Ez jelenti azt, hogy kész szeretni mindenkinél, és mindennél jobban Jézust, az ő megváltóját. Mit mondunk arra, ha Jézus minket kérdez ezek tekintetében, vagy ezek fényében, szeretsz-e engem? Kérlek, akart-e megválaszolni azt a kérdést? Leszokni akarsz a bűnről, vagy szakítani a bűnnel? Esetleg konszolidálni, elfogadhatóvá tenni a bűnt, tolerálni a bűnt, hogy saját vallásosságod ne ütközzön a trenddel, a saját megítélésed a bűn tekintetében ne ütközzön nagyon ki a környezetedből. Én sorolhatnék néhány ilyen dolgot, amikor hozzáigazítjuk a szabályokat, a törvényt a kialakult deviáns viselkedéshez. Ezt hívják a gendernek, a mostani őrületnek, amiről nagyon régen már beszéltem, és most bekopogott hozzánk az ajtó. Amikor fel lehet jelenteni egy orvost azért, mert egy férfi, aki nőnek vallja magát, nem akar olyan műtétet végrehajtani, az orvos, ami veszélyezteti az életét, az egészségét, vagy az igazi identitását. Vagy fel lehet jelenteni egy embert azért, mert egy látszólag férfi, aki szőrös, szakállas, és minden jellemvonása megvan, hogy férfi, azt mondja neki, hogy uram, mert hogy ő nőnek képzeli magát. Amikor egy férfi női hajat vesz fel, kifesti a száját, és barátnőt tart, mert ő nőnek képzeli magát, de leszbikus nőnek. Elképesztő deviancia. És ezt tolerálni kell. És valahogy hozzáigazítani az értékrendet, vagy a törvényszerűségeket, ami körülvesz bennünket. És ha ebből kimarad az ember, akkor bizony intoleránssá válik. Vagy tolerálni, hozzáigazítani az életet, vagy az értékrendet a homoszexualitáshoz. Most volt nem olyan régen egy Coca-Cola kampány botrány, ha emlékeztek rá. Érdemes megfontolni, hogy talán ezt a terméket nem kéne fogyasztani akkor. Levették ezt a képet, de színes, vagy ez a szivárvány szín azért nagyon megy. Tartsátok távol magatokat tőle. Azt mondja a Szentírás, még ami annak látszik, ami bűnnek látszik, még attól is tartózkodjatok. Nem csak ami bűn, hanem ami bűnnek látszik. És ez nem csak látszik, ez az is. Vagy az abortusz, a házasság nélkül együttélés, a hazugság, a pletyka, egy kis rágalmazás, egy kis rossz indulat, és még sorolhatnám, és megpróbáljuk a mi vallásosságunkat úgy igazítani, hogy ezek mind-mind beleférjenek. Egy picit még nyújtunk rajta, meg megint nyújtunk rajta, mert megint nyújtunk rajta, mert ezt követeli a környezet. És felmerül a kérdés. Lehet-e leszokni a bűnről? Nem lehet leszokni, csak szakítani vele. Nincs olyan, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn. Nincs olyan, hogy elfogadható mértékű bűn, és elfogadhatatlan mértékű bűn. Tudjátok, hogy hogyan lehet ezt világosan látni? Azt mondja Jézus az igében. Ha valaki azt mondja az ő fele barátjára, hogy ostoba, méltó a fő törvényszékre. Hányszor csúszik a szánkon ez, hogy ostoba? Hányszor gondolunk így valakire, hogy ostoba? Hányszor bélyegezzük így meg a másikat, hogy ostoba? Halálos méreg. Halálos méreg. Az, aki megölte a gyermekét, halálra éheztette a gyermekét, azt mondjuk egy kegyetlen bűnös. Méltó a főtörvényszékre. De Jézus azt mondja, aki azt mondja, az ő szeretett fele barátjának, hogy ostoba. Na, körülbelül ugyanaz a sors jut neki is. Vagy a hazugok nem öröklik az Isten országát. A képmutatók sorsára jutnak, mondja a Szentírás, és tudjátok, hogy mi a képmutatók sorsa? Kettévágatás. Súlyozza Jézus a bűnt. Mi a különbség a kettő között? Semmi. Halálos méreg mind a kettő. Leszokni akarunk-e a bűnről? Vagy szakítani? A kérdés az, hogy mérgezett életet akarsz élni, vagy egészséges életet? Gondolkozz, hogy mit mondasz másoknak, ha felteszik a kérdést. Mi a véleményed arról, hogyha valaki női testbe született férfi? Mit mondasz rá? Nem akarok senkit megsérteni. Ne sérts meg senkit! Mondd el az igazságot! Ilyen nincs. Isten nem téved. A teremtésben nem téved Isten soha. Ha valaki férfinek született, az bizony, akárhogy és akármit csinál, az férfi. Az lehet, hogy a környezete nem férfinak nevelte. Az lehet. Vagy mit mondasz arról, amikor valaki az abortuszról kérdez? Most szavaztak az Amerikai Egyesült Államok egyik államában, most hozták ezt a törvényt, hogy a születés pillanatáig abortálni lehet a magzatot. Most felvetették azt, hogy 8. napjáig, a születés után 8. napjáig meg lehet ezt tenni. Néhányan azt mondták, hát igazából ezt el lehetne húzni 8 hónapig is, mert addig eldöntheti, hogy áldás vagy átok a számára. Mi a mértéke a bűnnek, ami elfogadható? Mi a különbség a kettő között? Egy hónaposan, vagy 8 hónaposan? Mi a különbség a kettő között? Semmi. A kérdés, ami felveti mindezt, így hangzik. Szeretsz engem? Hogy konkrétan mit jelent az Úr Jézus szeretni, maga az érintett így beszél. A János 21-ben, 14-ben, 21. versétől így olvassuk. Aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Azt szeretni fogja az én atyám is, én is szeretni fogom, és kijelentem magam annak. Ha valaki szeret engem és megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála, aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én igémet. Világos, egyértelmű, józan, tömör kijelentése, minősítése, leírása a Jézus szeretet. Ahogyan mi viszonyulunk hozzá. Vagyis két mutatója van annak, hogy Jézus szeretjük, és két nagyon fontos következménye is van annak, hogyha Jézus követjük, vagy szeretjük. Az egyik mutatója az Isten fia iránti szeretetünknek, ismerni az ő igéjét, egyébek között ezért olvassa az ember szenvedélyesen a Szentírást, És nem tudunk kifogyni belőle a vágyból, hogy egyre jobban megismerjük Isten önmagát kijelentő üzeneteit. Hogy magát az Istent ismerjük meg, és újabb vonásait ismerhetjük meg, ami megváltunk jellemének, gondolatainak, kijelentéseinek. Tehát ismerni az ő szavát. Tehát az egyik, hogy szeretem, hogy ismerem, hogy mit mondott. Hogy állsz ezzel? A másik mutatója a Jézus iránti szeretetünknek, ez a gyakorlati megvalósítása, hogy hozzáigazítjuk folyamatosan az életünket, és engedjük, hogy ez hassa át a látásmódunkat, hogy ez igazítsa a világhoz való viszonyunkat, és ez formálja a mi életünket. Tehát ez a gyakorlati megvalósulása az, annak, hogy szeretjük Jézust. Tehát ez a ellenőrző pont. Ezzel tudjuk ellenőrizni önmagunkat, hogy hogyan is állunk a Jézus iránti szeretetünkkel. Ismerjük-e a szavait? És hozzáigazítjuk-e az életünket, a gondolkodásunkat, a világlátásunkat, a felvetett társadalmi kérdésekre adandó válaszunkat? Szeretjük-e Jézust? Legalábbis ezekkel kezdődik. És tedd fel magadnak a kérdést, vajon ez megvan-e nálad? Vajon naponta szenvedélyesen kutatod-e, és egyre jobban ismered-e az ő akaratát, és folyamatosan hozzá akarod-e igazítani az életedet, a gondolkodásodat, a mindennapi életgyakorlatodat, vagy csak vasárnap igyekszel valami effélére, és ennek bizony csodálkozol, hogy nagy összevisszaság kezd kialakulni benned. Ez lesz a következménye. Amikor több irányba akarsz megfelelni, nem megy. Ez nem megy. Mert ez a klasszikus leszokás probléma. Meg akarok felelni az eddig kialakult gyakorlatomnak. Az azt jelenti, hogy óránként 5 perc megyek ki, rágyújtok és elbeszélgetek ott a haverok. De nem is akarok ilyet tenni, mert tudom, hogy káros az egészségemre. És akkor dilemázok. És akkor 2 óránként megyek ki. Mit változtat ez? Semmit. Szenveded azt a döntést, amit rosszul hoztál meg. Egy nagy katyvasz lesz. És akkor nem tudod eldönteni, hogy mit csinálj. Leszokjál, vagy ne szokjál. Hagyd abba, vagy ne hagyd abba. Egyszerűen elképesztő, hogy az ember ilyen módon őrli fel saját maga életét. De hogyha a válaszod, igen, szeretlek téged, ennek következményei vannak az életedre nézve. Ez 2 csodálatos következmény. Az egyik, kijelentem magam annak, aki ezzel foglalkozik. Tehát azt mondja Jézus, hogy feltárja az ő személyének titkát, és egyre közelebb engedi magához a hívőt, és egyre teljesebben tudja szeretni Jézust az, aki elkezdi őt szeretni, de már ezt is ő kezdi el munkálni benned. Ez egy döntés, amit meghozom. Nagyon sokan tévesztik el a házasságot is ezt tekintetben, hogy érzelmi alapokra helyezik. Talán furcsán hangzik, de így van. Ha valaki a házasságát a szerelemre alapítja, abba benne van a vállás elültetve. Ugyanis az ember érzései változnak. Nem tudom, hogy észrevettétek-e önmagatokon, hogy érzelmi hullámokon mentek keresztül. Egyszer fent, egyszer lent. És ezért az érzelmi alapon meghozott döntések, azok instabilá teszik az ember. A feleségemet nem azért szeretem, mert 17 évesen megtetszett nekem, és fú, de csodálatos. Jó, kellett hozzá, hogy ezt a döntést meghozzam. Mostantól szeretni fogom. És ettől kezdve ez uralja a kettőnk viszonyát. Ez a döntés, ami benne megszületett. Kölcsönösen természetesen így működik helyesen. És ettől kezdve teljesen mindegy, hogy mivé lesz. hogyan változik, milyen körülmények között élünk. Mert a döntés kötelezettséget jelent a számomra. Na így van a Jézus iránti szeretet is a mi életünkben. Ez nem érzelmi alapon kell meghozni. Fú, most 5 centivel a felhők felett járok, és milyen király az élet, szeretem az Istent. És amikor a halál árnyékának völgyén megyek keresztül, akkor meg utálom az Istent, mert megint elhagyott engem. Nem. A zsoltáros megfogalmazza ezt a döntést. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Mindegy, milyen életkörülmények között vagyok, ezt a döntést meghoztam, és ehhez a döntéshez tartom magam. Mert bizonyos vagyok afelől, hogy Jézus meghozta azt a döntést, hogy engem szeret, és ehhez tartja magát. Valakinek így fogalmaztam, Jézus szeret, és ezen nem akar változtatni. Ezt tudod? Ha ezt tudod, a szívedben van, ha ezzel tisztában vagy, akkor kötelezettséged van, hogy te se változtass rajta, mert ez a kapcsolat akkor lesz gyümölcsöző és áldással teli. Ne akar rajta változtatni. A másik természetes következménye ennek, amit mondtam, hogy két mérőpontja van többek között az Isten fia iránti szeretetünknek, és két fontos következménye. A másik így hangzik, szállást készítünk magunknak nála. És ezt tudod, hogy mire vonatkozik? Jézus meg én. Együtt leszünk elszállásról az örökkévaló Istennél. Ez azért egy különleges státusz. Sokan sok milliót adnak azért, hogy két heti bérleti jogot szerezzenek valamilyen nyaralónál, valami tengerparton. És azt mondja neked Jézus, hogy ha engem szeretsz, akkor ennek egy örökké tartó szállásjogot jelent a számodra a mennyei atyánál. János, amikor ezt látja, azt mondja, mennyi mérhetetlen, megszámlálhatatlan sokasságú fehér ruhás emberek voltak ott. És amikor kiderítette, hogy kik ezek, így hangzott, ezek azok, akik megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány Jézus vérében. És letöröl a szemükről minden könnyet, nem lesz sírás, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, csak örökké tartó öröm. Na ez az, amiről beszél Jézus, hogy ha szeretsz engem, akkor ezt kapod ajándékként. Ez lesz a következménye ennek a különleges köztünk lévő viszonynak. És nem azt jelenti. A keresztény élet ezt jelenti. A keresztényként élni ebben a világban ezt jelenti. Keresztény emberként, Jézushoz hűségesként élni ebben a világban ezt jelenti. Ezt hordozza, és ezt hozza magával is. Nem azt, hogy majd meggondolom, mit tudom belőle elfogadni, amit Jézus mond. Mert olyan sokszor így próbáljuk élni az életünket, meghallgatjuk, mit kíván tőlünk, és mazsolázgatunk. Ez tetszik, ez nem tetszik, ezt szeretném, ezt is szeretném, ez is jó lenne nekem, ezeket meg úgy félre seprem, mert ez nekem nem kell belőle. És olyan sokszor igyekszünk így élni a Jézushoz való viszonyunkat, az ő beszédje közül kiválogatni, mi az, ami mindenki számára elfogadható, mi az, amivel kiváltságokat szerezhetek, és a kötelezettséget meg tartsa meg valaki más magának. Nem ezt jelenti Jézust szeretni, keresztényként élni ebben a világban. Ugyanis, ha így teszem, ebből törvényszerűen következik az, hogy mindig megmagyarázom, mit, miért nem lehet megcsinálni. Mindig találok okot, hogy ez miért túlzás, ez miért vallási fanatizmus, ez miért csak az elvetemült keresztények tehetik meg, és én nem. És gyártom egymás után az érveket, hogy ez miért nem vonatkozik rám. Ezt miért kell nekem, miért nem kell nekem teljesíteni? És ez miért kötelessége Jézusnak velem szemben? Mert ő megígérte, velem vagy, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Kötelesség ezt megtartani. És Jézus szava, akkor szerettek engem, hogyha megtartjátok az én parancsolatomat. Azzal mi van? Kereszténynek lenni ebben a világban, keresztényként élni a mindennapunkat, azt jelenti hozzákötni magunkat az élő Krisztushoz, és együtt lakni vele, összekötni a sorsunkat vele, hiszen akkor más választásunk nem is marad, mint ő ráhallgatni az irányítóra, aki irányítja a mi életünket. Akkor kapunk tőle csodálatos életprogramot, értelmes célt, feladatot és az ehhez szükséges muníciót, erőt, lehetőséget és segítséget. Ezt próbáld ki. Ezt próbáld ki. Ne előre kérd el a muníciót ahhoz, amit te szeretnél végrehajtani, hanem kérd el a célt, a feladatot, a végrehajtási tervet, és érkezik a csomagban muníció. A térkép, az iránytű, a fegyverkészlet, az élelmiszer és a doppingszer, ami kell hozzá, hogy ezt végig tud vinni. Próbáld ki. Készen vagy erre? Ez a kérdés ma neked szól. Ha igen, akkor ne lassan akarj leszokni a bűnről, hanem szakíts vele most. Azt jelenti, hogy amit Jézus bűnnek mond, azt te is tartsd annak. Ne másokra figyelj, ne másokat utánozz, ne másra hallgass, ne a szívedre hallgass. Olyan, hogy mondjam, olyan mézédes ez a szlogen. Hallgass a szívedre. Nagyon sokszor szoktak ilyen blőd tanácsokat adni az élet nagy kérdéseire. Úgy olyan emberek, akik vélik, hogy értenek az élethez, amikor kérdésekkel keresik meg őket, és kifogyott minden érből, és akkor nagy kegyesen elmondja. Tudod mit? Azt tanácsolom. Hallgass a szívedre. Tehát ez azt jelenti lefordítva, tudod, én nekem halvány lila fogalmam nincs, mit mondjak neked. Ezt jelenti. És te, akinek szintén ugyanez a lelki állapot, halvány lila fogalmad nincs, hogy mit csinálj, azt mondják neked, hogy csináld azt, amit eddig. Elképesztő. És az emberek meg el vannak rá, hogy milyen bölcs ember. Tudjátok, hogy mit mond erről a Szentírás? Amikor az emberre letekintett Isten a mennyből, látta, hogy az ember szívének gondolata ifjúságától fogva szüntelenül gonosz. Na mit csinálsz, hogyha a szívedre hallgatsz? Gondolkozz. Gonosz gondolatok születnek benned. Gonosz kívánságokat táplálsz a szívedbe, hogyha a saját szívedre hallgatsz. Jakab így fogalmaz. Jakab 1.12-től. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal. És itt jön a lényeg. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez az, amikor az ember a saját szívére hallgat. Lábon lövi saját magát. Elképesztő. De sokan élnek így. És talán rájössz, hogy te is olyan sokszor estél ugyanebben a hibában. Mert olyan dolgokról hallgattál, amit valaki elplántált a szívedbe. Egy. Ki jelentkezett most főpolgármester jelöltnek? Berki. Nevezetű illető. Azzal az élet célussal, ahogyan él. Vagy egy, nem jut eszembe senki most. Bárki, aki a tévében életmód tanácsokat ad a számodra. Mert ezt teszi, amikor elmondja, hogy így kell élni, meg úgy kell élni, meg ilyen kávét inni, meg elmenni ide, meg fú, meg Lár András mondta, hogy milyen jó szeretetben elválni. Hogy? Elképesztő. Szeretetben elválni? Nem egyszerű lett volna együtt maradni, és szeretni egymást? Ilyen skizofrén tanításokkal nyomják tele a világot. És ó, vagy fú, tényleg, nem tépik egymás haját, de nem is szeretik egymást.
mert akkor együtt maradtak volna. Nem bírják egymást elhordozni, mert nem bírnak egy lakásban élni. És ők szeretik egy csodát. És eszik az emberek. Hazudnak bele az ember képébe, és az emberek meg elhízik. Fú, de csodálatos. Elképesztő.
Ne tévejegjetek! Mondja, folytatom tovább. Szeretett testvéreim, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek, sem árnyéknak változása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, minthogy első zsengéje legyünk a teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim. Legyen minden ember gyors a hallása, késedelmes a szólása, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványait is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán a hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg magát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban és el is felejti azt, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Hányszor voltál boldogtalan olyan cselekedetekkel, amiben örülnöd kellett volna? Amely felemelt érzést kellett volna, hogy szüljön benned? Amely örömöt kellett volna, hogy okozzon neked? És kerested az okát, hogy miért nem? Jakob elmondja. Csak figyelj! Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt meglátogatni az árvákat, az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, most nem fogok. Ezt csak azért helyeztem el a szívetekbe, hogy egy hónapig rágódjatok rajta, mert van mit rágódni rajta. Ennek a jakobi szakasznak. Egy egészen különleges életprogram. Ha valaki nagyon szeretne nagyon jól kinézni, jó benyomást kelteni, stílusos ember lenni, akkor elmegy egy stílus tanácsadóhoz, így van? Dehogy, nem engedheti meg magának, mert 1000 euró óránként, azt meg nem engedheti meg magának. Elkezdi nézegetni azokat, akik vágyai szerint olyan kinézettel bírnak, amit ő szeretne magának. Olyan kinézettel, olyan modorral, olyan stílussal rendelkeznek, amit ő szeretne. És ez vágyakozással, irigységgel tölti el, és nagyon különös pátosszal veszi körül ezeket az embereket, és úgy hallgatja a történeteket, hogy mit csinált, hogy ért el idáig. És nagy örömmel ragadja meg, hogyha egy-egy levetett darabjukat vagy sikerül megszerezni, vagy egy-egy olyan kiegészítőre szert tenni, mint ami neki van, mert ő ezt volt, a Schiffer András, meg van még egy-két ilyen meghatározó egyéniség, aki, igen, na hogyha olyan cipőm lehetne, vagy egy olyan 7-es BMW, vagy nem tudom, magyar BMW-je. Most ő a reklámarca BMW-nek, jó sokat keres vele, de mindegy. Tehát abból megengedheti magának az 500 000 forintos zakót. De ezt nem teheti meg mindenki. De amikor ezeket látja, és irigykedve látja, csodálja ezeket az embereket, szeretne ő is úgy kinézni. És akkor hozzájut egy olyan, hogy szokták ezt mondani, hogy nem eredeti, hanem replika. Most a kínai gyártás technológia hozta magával ezt a gondolatot, hogy ez nem hamisítvány, hanem replika. És akkor hozzájut egy ilyen több millió forintos óra replikájához 20 000 forintért, és nagy büszkén felállt ezért hordja. És akkor úgy megy, hogy mindenki lássa, hogy ő ezt elérte. De valaki ránéz erre az emberre, akkor nevetés fogja el, mert nem illik hozzá.
Nem olyan a cipője, nem olyan a nadrágja, nem olyan a frizurája, meg még a körme se olyan. És vett egy olyan órát, ami úgy néz ki, mintha. És bohócot csinál saját magából. Taszítóvá teszi magát, és nem vonzóvá. És csodálkozva döbben meg rajta, hogy csúnyának, ízléstelennek tartja a környezete. Azokon a tárgyakon keresztül, ami másokat annyira feldobott. Miért történhet ez? Miért lehetséges az, hogy ez jól áll neki, és ő hozzájutott ehhez, és neki is megvan, és neki meg nem áll jól. Mi történhetett? Mi a baj? És nem ért semmit ebből az egészből. Elmondom. Jézus szavait idézem. Máté 9.16-17-ben olvassuk. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szépreped, a bor is kiömlik, és a tömlő is elpusztul. Hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mind a kettő megmarad. Na, ez történik. Lefordítom a mindennapi életre. A régi életbe az új élet kellékei nem illeszkednek bele. A régi életbe az új élet örömei, használati tárgyai, gyakorlatát nem lehet beleilleszteni. Mert szétfeszítik a régi élet kereteit, és tönkre megy az egész. Tehát az, aki nem szereti Jézust, attól azt kérni, hogy adj oda mindent Jézusért. Nem lehet. Nem fér bele. Nem tudja ezt elképzelni, mert nem szereti Jézust. Csak úgy csinál, mintha. Mert látta, hogy azok, akik szeretik Jézust, hogy csinálnak. És akkor azt mondja, hogy ha letérdeplek és imádkozok, meg beteszek 5000 forintot a persejbe, akkor én már szeretem Jézust. De amikor azt mondja Jézus, nekem nem az 5000 forintot kell, hanem az egész életet. Hát az hogy már nem. Széttöri az életet. Széttöri a régi életet, és nem fér bele. És megundorodik tőle az ember, és ennek romlás, csalódás lesz a vége. És kiábrándultság. És azt mondja rá, hogy nekem nem kell ez a Jézus, aki mindent kér tőlem. És nagyon sokszor megbánja ezt az ember, de késő ébred rá. Egy történetet hallottam egyszer. Egy házas párról. Egy házas párról hallottam egy történetet, akik összeházasodtak, nagyon megtetszettek egymásnak, szerelem első látásra. És a hölgy családjában volt már egy ilyen tragédia, egy házassággal kapcsolatos tragédia. Mert azt tapasztalta, hogy a unoka húgát, azt hiszem, mindegy, teljesen mindegy, elvette valaki feleségül, és az unoka húga megörökölte a szüleinek a vagyonát, a házát, az autóját és minden. És akkor összeházasodtak, minden közös névre került, és a férj az utolsóig mind eldorbézolta. És amikor már nem volt semmi, akkor ott hagyta az asszonyt is. És amikor meglátta ezt a férfit, nagyon tetszett neki, nagyon vonzó volt a számára, és tényleg beleszeretett. De ott toszkált benne ez a gondolat. Ugyanis neki is volt egy kis örökség, amit kapott, vagy hagytak rá. És elkezdtek együtt időt tölteni, megismerték egymást, és kiteljesedett ez a szerelem, összekötötték az életüket, és úgy közösen élték az életüket néhány hónapig, de ezt a vagyont az asszony nem merte elmondani ennek a férfinek. Úgy gondolta, hogy hát jobb, hogyha megtartja ezt a titkot magának. És majd, ha megszorulnak, akkor majd talán lesz hová nyúlni. És sokáig bántott ez a gondolat, ott gyötört, tehát de az, a férjem, szeretem, az egyetlen az életemben, aki viszont szeret engem, és nem tapasztaltam semmi olyat, ami miatt bennem lenne ez az ellentét, hogy ezt megosszam vele, de próbált el. Néhány hónap után, talán az első házassági évfordulójukon, amikor a férj elvitte az asszonyt egy étterembe, és együtt vacsoráztak, akkor az asszony azt mondta: kedvesem, engedd meg, hogy egy titkot elmondjak neked. Nagyon szeretlek, nagyon szerettelek, most is feltétlenül szeretlek téged, de egy titkom van veled kapcsolatban, vagy előtted, és nem mertem megosztani veled, mert rossz tapasztalataim vannak, de most elmondom. Nem bírom magam tartani tovább a titkot, mert őszintén akarlak szeretni. És elmondta, hogy volt egy férfi, aki elvette az ő unokahúgától az összes vagyonát, eltékozolta, és ezért akarta mindenáron visszatartani, nehogy így járjon ő is. És elmondta, hogy van egy háza, van egy kis megtakarított pénz, amit kapott, örökölt, és még tett is hozzá, és egy ügyvédi okirat, amelyben megosztja a férjével ezt a vagyont. És amikor a férj ezt meghallotta, akkor azt mondta: tudod, nekem is van egy titkom. Ahova elvittelek dolgozni, az a cég az enyém. Nem a főnököd vagyok, hanem annak a cégnek a tulajdonos. És még ezen kívül van 3 cégem. Csak tudod, ezt már mind a nevedre írattam. Csak vártam, amikor te is őszinte leszel hozzá. És megdöbbent ez a hölgy, hogy a férje annyira szerette, hogy már mielőtt ő eljutott volna idáig, már mindent a nevére iratott, és hogyha valami történt volna a férjével, az egyedüli örökös ő lett volna. Csak ez a titok, amit ő visszatartott, lehetetlenné tette, hogy hozzájusson ehhez a különleges ajándékhoz. Ez az ismerethez, ez a tudáshoz. És nagyon elszégyelte magát ez a hölgy, hogy ez a néhány milliós vagyon nem lehet összehasonlítani azzal a több milliárddal, amit a férje az ő nevére írott. És hányszor járunk így? Amikor magunknak meg akarunk tartani egy kicsi részt az életünkből. Ezt nem akarjuk odaadni Istennek. Istenem, e felette ne diszponálj, majd én tudom, mit kell csinálni. Ez az enyém, hadd maradjon. És közben kimaradunk a legnagyobb ajándékból. Abból a különleges örökségből, amelyet a nevünkre íratott már Jézusen keresztül. Mert azt mondta: nekem adatott minden hatalom menjen és a földön. És én azt akarom, hogy ti is ugyanúgy velem uralkodjatok, ahogyan én az én atyámmal. Ez az én ajándékom a számodra. Csak azt kérem, szeress engem. Mindennél és mindenkinél jobban szeress engem. Azt kérem, hogy ne gondolkozz, ne fontold meg, és ne próbálj pici lépésekkel távolabb kerülni a bűntől, hanem hozz egy döntést, vége. Ne akar leszokni a bűnről és rászokni Istenre, nem lehet. Szakítani kell a bűnnel, és szövetséget kötni az Istennel. Ez a módja, hogy ehhez elérjen az ember. Hogy a megújult életet élvezni tudjuk, hogy a Krisztussal járás örömet, áldást, kiváltságot, értékeket adjon a számunkra, ahhoz a bűntől, vagy a bűnhöz igazodott és szokott, idomult életünkkel, világszemléletünkkel szakítani kell. Szakítani kell, mert lassan leszokni a bűnről nem lehet, csak szakítani lehet vele. Ugyanis Jézus ezt mondja: Máté 6:24-ben. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Ezért teszi fel ma utoljára ismét ezt a kérdést neked, Jézus. Szeretsz-e engem? Te add meg a választ. Úgy legyen, amen.